Itt is vagyunk, még mindig a talponállót halljátok, és még mindig kettesben, Timivel, kis családias hangulatban, ezen a felvételen, kis fenti családias pici stúdióban itt ücsörgünk most Zoli nélkül, úgyhogy most így várunk benneteket, de hát veletek nem vagyunk magányosak, hiszen milyen sokan itt vagyunk így együtt az éteren keresztül. Akartam mondani, hogy nekem mennyire tele van a tököm egyébként ezzel az ilyen pazarlás dologgal, meg ilyenekkel. Mostanában ez valamiért, lehet, hogy öregszem, vagy én nem tudom, hogy mi az oka ennek, de mostanában ez engem nagyon fölidegesít, hogy majdnem másik szót használtam. Szóval nagyon felidegesít, hogy érted, bementem most például adás előtt, itt a szomszédban van egy ilyen kínai büfé, megvettem a kis kajámat, és hát elvitelre kértem, tudtam, hogy idehozom, és majd itt fogom megenni a stúdió mellett, nem a stúdióban, hát ha hallgatják esetleg, ugye bár a káfének a dolgozói is. Tehát a stúdió mellett vettem meg határozottan. És nem is ez a lényeg, hanem hogy a kis elviteles dobozkát, mire megettem belőle a kaját, nagyjából 2 perc volt. Odaadták nekem nettó 5 perccel azelőtt, hogy én befejeztem a kaját, és már is szemét volt. És ez egy dobozka, egy doboztető, egy műanyag eldobható villa, meg mondjuk egy szalvéta, ami mondjuk speciál lebomlik. És ez annyira tud idegesíteni, úgyhogy nem tudom, te mennyire vagy ilyen szelektíven gyűjtős.
Nyilván mi is gyűjtjük szelektíven otthon, már amennyire tudjuk, de szerintem ebben az az idegesítő, amikor tényleg így a városban vagy, és nem találsz olyan lehetőséget, hogy te szelektívbe be tudjad dobni. És hát, nincs is meg rá a lehetőség, hogy akkor ez így vissza legyen hasznosítva, meg akkor ez egy jobb irányt vegyen.
Igen, meg a másik, hogy mondjuk én minden egyes nap egy ilyen kaja rendelő szolgáltatással szállítottam magamnak a kaját, mert nincs időm főzni sem, meg elmenni sem értem, miközben dolgozgatok, és mindig meghozzák nekem dél magasságába a kajámat. És ez minden egyes nap egy vastag műanyag dobozt jelent. És most ebben belegondoltam, hogy milyen mennyiségű hulladék, és én vagyok egy ember, és akkor ilyen, egy ilyen cégnek van mondjuk, nem tudom, 5000 ügyfele. Aztán ilyen cégből van mondjuk 4, akik mondjuk egy egész évben rendelnek, akiktől mondjuk egy egész évben lehet rendelni, szóval valami írtózatos mennyiség, úgyhogy tényleg ez engem nem tudom, hogy rendesen frusztrál.
Tudom, olyanokkal mi is egyébként szállítattuk egy időben, vagy így hetente egyszer-kétszer, és ugye ebben én is belegondoltam, hogy úristen, az, aki kiszállítja azzal az amtóval, még mennyi ilyen van a csomagtartójában, és ez tényleg egy ember.
Így van, úgyhogy önfenntartó gazdálkodásra kell átállni, és állatokat tenyészteni, és zöldségeket, növényeket, gyümölcsöket, és ennyi, sajnos.
Öko, bio, minden.
Így van.
Vegán.
Ez volna a tanulsága a mai adásunknak. Nem, egyébként van ennél sokkal nagyobb tanulság is majd, mégpedig ennek a témának a végén, ugyanis hát egy magyar hírt hoztunk most el nektek, ami hát egészen érdekes szelete az orvosi ellátásnak. Ritkán találkozunk ilyennel, legalábbis én rég olvastam ilyesmit. Ferenc történetét fogjuk most megismerni, aki egy nyugdíjas buszsofőr. Ferenc fogorvoshoz ment, hogy eltávolítsák a fájós fogát, és az időpont foglalás kapcsán valami hiba történt, mert Ferenc nem hozta magával, idézőjel, a kis papírt, amit nagyon vártak tőle. Ez még fontos lesz a későbbiekben. Az asszisztens és az orvos szerint enélkül nem tudták fogadni, és hát az orvos azt érezte, hogy hát ráerőltetik a munkát. Hát így kis papír nélkül nem fog senkit megvizsgálni, megkezelni, meg stb. Pedig Ferenc továbbra is csak azt hajtogatta, hogy volt időpontja is, és be is tudja mindezt bizonyítani. Úgyhogy itt egyre puskaporosabb lett a hangulat, de még próbálták meggyőzni a másikat, szóváltás kezdődött, amit aztán tetlegesség követett. Hogy Ferenc elmondja az interjúban, amit adott egyébként azt hiszem a Blicknek, hogy ő nem kiabált, csak erős az orgánuma. Úgyhogy már most egy kicsit keresi a kibúvókat. Elmondta azt is, hogy mondta az orvosnak, hogy őt nem a kis papírért, hanem a ledolgozott 48 évért kell kezelni. És tiszteljék őt, mert ő egy nyugdíjas. Ja igen, itt fontos, hogy a verekedő buszsofőr közben már nyugdíjas buszsofőr, tehát ő úgy, nem tudom, nézte meg és játszotta újra a harcosok klubját, hogy egyébként jó eséllyel 65 pluszos. Ez ekkor, mikor ezt mondta Ferenc, hogy őt a ledolgozott 48 évért kell kezelni, akkor úgy berágott az orvos, hogy tegezve üvöltötte le a fejét. Na Ferenc ekkor kiakadt, káromkodott egyet, ezen a ponton pedig az orvos utasította az asszisztenst, hogy hívja a rendőrséget, mert agresszív beteg van. És hát ekkor kezdődött a valódi kalamajka, ugyanis Ferenc ekkor még elmondása szerint hanyat feküdt a székben, fel akart állni, és azt állítja, hogy az orvos a nyakánál fogva próbálta visszanyomni. Ferenc nagyon dühös lett, és ahogy visszaült a székre, arcon vághatta őt az orvos, mert elborult körülötte a világ, legalábbis ezt mondja. Ezután még durvában összeverekedtek a rendelőben, innentől pedig Ferenc szavait szeretnék idézni. Az orvos olyan fogásokat használt, amikkel még sosem találkoztam. Lábsöpréssel feszít földre, majd ráfeküdt az oldalamra, a karjanyúat leszorította, és úgy ütött. Ekkor Ferenc ki tudta szabadítani a kezét, imádom ezt a történetet. Ki tudta szabadítani, már persze az erőszak nem megoldás semmire, attól még ez rohadt vicces. Ki tudta szabadítani a kezét, és megütötte ő is az orvost, végül pedig hátulról folytó fogással szorította le őt az orvos addig, amíg Ferenc el nem ájult. Úgyhogy így lett vége a történetnek, Ferenc járt rosszabbul, ugyanis néhány bordája is eltört, és hát a helyzetnek végül a rendőrök vetettek véget, illetve hát a cikk szerint így van, valójában pedig gondolom Ferenc ájulása, nem gondolom, hogy tovább tartott volna még a bunyó, vagy ha tartott is, valószínűleg egy oldalúbb volt, mint korábban. És hát jelenleg is zajlik az eljárás, az orvost is próbálták megkeresni különböző sajtóorgánumok, de hát az orvos köszönte a megkeresést, és nem nyilatkozik. Hát mennyi izgalom van egy átlagos hétköznapi fogorvosi kezelésben?
Hűha, ez az összreakcióm.
Na, azért, mit szólsz ez a helyzethez?
Azért nekem ez egy jó sztori egyébként, de hogy nekem ez egy kicsit santít Ferenc részéről.
Na, érdekel, hogy miért gondolod azt, hogy Ferenc kamuzik.
Bár amúgy azt is megértem, hogy a másik oldalról is abszolút el tudom képzelni, hogy az orvosok mondjuk annyira frusztráltak, mert én is már voltam, meg ezzel kapcsolatban is van egy sztori, majd elmeseltem később, de én is látom...
Majd adás után.
De még adás van, de egy kicsit később, mert ez lehet, hogy ott jobb
lesz. Ne csigázték, most már nem érdekel a sztori. Addig egy tapotat sem megyünk időn, amíg ezt a sztorit el nem mondod.
Jó, de ez a Ferenc részéről, ez a... Azt mondta, nem kiabált, csak erős az orgánuma. Na most ezt tipikusan akkor mondod, amikor tudod te is, hogy lehet, hogy átléptél egy határt, de így próbálod tompítani a dolgokat, hogy te azt nem úgy gondoltad.
Aha, hogy próbálod valójában így eltávolítani magadtól az egészet.
Persze. Hogy ezt csak ők fújták fel.
Én nem tudom, megmondom össze, hogy kinek lehet igazábban a helyzetben. Hogyha ez így történt, ahogy ezt Ferenc elmondta, akkor egyértelműen neki. De azt gondolom, hogy ha az orvos verzióját hallottuk volna, akkor valószínűleg egyértelműen neki lett volna igaza. Ezért is kár, hogy az orvos ugye nem nyilatkozott a sztorival kapcsolatban. Alapvetően, ahogy azt ilyenkor kötelességünk elmondani, a verekedés nem megoldás semmire. De ettől függetlenül azért itt látjuk, hogy két agresszív ember találkozott, azt gondolom ezt nem lehet elvitatni egyikőjüktől se, ahol bárki tanúsíthatott volna egy kis rugalmasságot, és a helyzet megoldódik. Tehát, hogyha az orvos azt mondja, hogy jó van, oké, hát a bürokrácia kicsit kicselezett téged, Feri bátyám, akkor jó van, nem baj, megvizsgálak egy kicsit, aztán majd visszajössz holnap, és akkor meg is csinálom a fogadat. Vagy hogyha Ferenc mondjuk higgadtan leírja a helyzetet, és próbál megoldást találni. De láthatóan nem ez történt, bár tény is valahogy alternatív megoldás, ha kiütöd a fogfájós beteg fogát. Tehát, hogy egyébként ez is megoldást tud lenni. De mi volt az a pont vajon, ahol még viszonylag normális módon lehetett volna rendezni ezt a szituációt? Nem teljesen normális, de viszonylag normálisan. Hol érzed ebben a sztoriban azt, ahol ez elcsúszott?
Hát ahogy te is mondtad, hogy mondjuk mindkettőjük részéről kellett volna egy kis rugalmasság, tehát mondjuk nem fizikális formába kellett volna elvinni a konfliktust, hanem mondjuk amikor ott van előtted, és mondjuk kimondja ezt, hogy nem a papírért kezel, hanem az elmúlt 48 év munkájáért.
Ezt mondjuk erős mondás.
Igen, igen.
Itt lehet, hogy az orvos helyében is elgondolkodtam. Ilyen ferkó. Na jó, hogy is már ezekkor. Nem, egyébként szerintem az a baj ezzel.
Ott már szerintem érezheted, hogy ő eleve frusztrált, attól még, hogy nincs vagy van papírja, és ott már szerintem orvosként mondjuk léphetsz egy olyan irányba, hogy jó, akkor megoldjuk valahogyan a helyzetet, még esetleg akkor is, hogyha nincsen lapod.
Hát igen, igen, és nekem ez a 48 éves sztori, ez az, ami kicsit ilyen, nem tudom, úgy átélhetőbbé teszi a helyzetet, és valahol megmutatja nekem azt, hogy azért Ferenc nem az a ma született bárány, mint aminek beállítja magát ő ebben az egész sztoriban. Tehát, hogy próbálja beállítani nyilván mindenki ebben ilyen helyzetben úgy, hogy neki volt igaza, de... És ez amúgy nem is feltétlenül becsapás, nem is az, hogy most ő meg akarja vezetni a nyilvánosságot, hanem az ő megélése az ez. Nyilván, hogyha nyilván ő úgy érzi, hogy jogtalan lenne őt elmarasztalni, mert ha úgy érezné, hogy jogos lenne őt ezért nem tudom sarokba állítani, akkor nem ment volna bele már ott a verekedésbe. De ez a nem a papírért, hanem a ledolgozott 48 évért kezel, ez a mondat nekem tökéletesen mutatja ezt a nekem minden jár hozzáállást, pusztán a koromból kifolyólag. És hát aztán meg is adta neki, ami árad, ami doktor úr azt mondta, igen, papa, na jó van, akkor nézzük meg, hogy gondolkodik erről a helyzetről.
Igen, egy kicsit tényleg ilyen, meg azért ez a tegevezve üvöltötte le a fejemet, akkor nem biztos, hogy csak azzal volt problémája, tudod, hogy nem volt annyira jól kezelve ez a foglalás dolog, hanem azzal is, hogy letegezték közben.
Egyébként igen, itt azt gondolom, hogy volt az egyik oldalról egy frusztrált fogorvos, a másik oldalról pedig egy frusztrált, és a tiszteletet az átlagosnál is jobban megkövetelő idős ember, aki valószínűleg egy kicsit vehemensen képviselte az igazát ebben a Despacito-ban. Én szerintem amúgy tudod, hol van a fordulópont ebben? Hol dőlt el, hogy ebből verés lesz? Oh. Mondanám, hogy verekedés, de hát látjuk, hogy egy adott pont után szegény Ferenc már kevésbé tette kölcsönössé ezt a dolgot. Az volt az a pont szerintem, elmondja Ferenc, hogy, és keresem itt a hírbe pontosan, szó szerint, igen, hogy az orvos, ja, hogy káromkodott, ment a balhé, ment már egymásnak a kóstolgatása, ment a bífelés, és ekkor Ferenc azt mondja, hogy az orvos utasította az asszisztenst, hogy hívja a rendőrséget, mert agresszív beteg van, és Ferenc ekkor még hanyat feküdt a székben, fel akart állni, az orvos viszont a nyakánál fogva próbálta visszanyomni. Na most, hogyha neked megmondta az orvos, hogy nem fog téged ellátni, mi a tökömet keresel a fogorvosi székben fekve nyitott szájjal? Tehát mondhatjuk, hogy ha már itt van a szád, beleszaladtál egy bizonyos erdőbe. Tehát hogy emberünk hogyan került fekvő pihenő pozícióba az ágyra? Megmondták, szeretném, hogy ellássanak. Erről azt mondta neki az orvos, köszönöm szépen, nem, nincs itt a kis papír. Itt a kis papír, nincs itt a kis papír, kotródjál innen. Valószínűleg ezt mondta az orvos. Erre Ferenc azt mondta, már pedig én ide jöttem, én 48 évig után buszsofőr, és belefekült a kis székbe. De és azt mondta, hogy ő már pedig most itt ellátásra fog kerülni.
De meg azt nem értem, mert lehet, hogy pont ott ment félre, hogy azt hitte az orvos, hogy akkor itt most nagyon agresszív lesz Ferenc, azért, mert ki akar szállni a székből, és lehet, hogy az orvos értelmezett félre valamit, hogy itt most Ferencnek olyanok a szándékai, hogy neki megy. És közben itt... lehet, hogy csak fel akart állni.
Igen, és itt hibázott Ferenc szerintem a lefekvéskor, ugyanis abban a pillanatban, hogy belefeküdt a székbe, onnantól már előzetesen biztos volt az, hogy ha ő megindul fölállni a székből, azt már támadásnak fogja venni az orvos, aki nyilván megvédte magát innentől kezdve. Tehát, tehát egészen logikusnak mondható egyébként az ő cselekvése, hogyha úgy érezte, hogy fenyegető jelleggel akar fölugrani a székből Ferenc.
Igen, főleg, hogy akkor akarták éppen ráhívni a rendőrséget.
Igen, és egyébként ez nagyon szomorú dolog nyilván, hogy ilyen frusztráció van az emberekben, meg hogy ekkora balhék vannak, de én annyira megnézném ezt videón. Tehát, hogy nem is feltétlen azért, mert hogy, tehát, hogy van egy abszurditása a dolognak, és nyilván nagyon csúnya dolog egyébként, és ezt nem lehet elégszer mondani, hogy mennyire nem megoldás egyébként, de hogy valahogy annyira abszurd tényleg ez az egész szituáció, amit itt látunk. De hogy mitől fajulhat el ennyire tényleg egy idős ember és egy értelmiségi ember között egy ennyire egy vita. Tehát szerintem ez tényleg valamilyen, hogy mennyire feszült a társadalom, hogy mennyire nem tudják az emberek az indulataikat megfelelően kezelni, meg levezetni. Tehát brutális lehet a feszültség, hogyha egy ilyen piti konfliktusból bunyó van.
Képzeld, én voltam vérvételen.
Ez a sztori, amit promóztál?
Ezt akartam
már mondani. De vártam már. Igen?
Voltam vérvételen egy hete nagyjából, és ugye úgy mennek ott.
Kit vertél le?
Én senkit, de azért már gyűltek bennem is ott az indulatok, de az volt, hogy ugye ott én negyed óránként adnak időpontokat, hogy akkor jöhetsz 7-re, 7-15-re, 7-30-ra, és bejött egy ember, ilyen 40 körüli férfi, és megkérdezte, hogy mikor van időpontja kinek, és akkor ott álltunk 7-15-ösök, és mondta, hogy el is mondta, hogy neki meg 7-30-ra, majd beállt az egész sor elé, ilyen terhes kismamák elé is, és amikor nyílt az ajtó...
Kiborított egy kerekesszékest a székből, gyorsan belerúgott néhány kiskutyába a környéken.
Hát és amikor kinyílt az ajtó, és kettő embert hívtak be, úgyhogy amúgy eleve nagyon meg voltak csúszva, mert amikor bementem, akkor láttam, hogy valószínűleg valami újabb védőnő is van ott, akinek így magyarázták a dolgokat, a régebbi védőnők, tudod, szóval így nagyon megfogyszva.
Ebben az esetben kell folytófogást használnod, ha viszont már fölállt a székből, és így magyarázták neki a szituációkat. Így kell lábsöprést csinálni.
Kitanítják, a szakma csínyát, bínyát megmutatják.
Egymás neki. Mellett voltak a petricsészék és a boxzsák. Egymás...
Vészhelyzet esetén
értesítendő.
Ezt kell alkalmazni.
A rendőrség vagy a fogászatra szólj föl, és az van egy belső emberünk, aki
jönnek a verő emberek.
Rendezni fogja az ügyet. Na igen, de amit levestettél, sztori, na abban is benne, hogy mennyire paraszt módon lehet kezelni ezeket a dolgokat, és szerintem kevés dolog tud jobban összekovácsolni egy társaságot, mint az, hogy mi vagyunk így a 7-15-ös geng. Tehát így együtt, akik egy időpontra érkeznek, és ellenünk támadás érkezett a senki házi 7-30-asok részéről.
De és ehhez akkor... kellenek azok a teljes mértékben pofátlan emberek, akik feljogosítva érzik magukat, hogy rá is kérdeznek, és ki is jelentik, hogy ja, amúgy nekem későbbre van időpontom, és csak azért is megelőznek.
Itt kellett volna neked, Timi, a sereg élére állnod. Többen voltatok ti 7-15-ösök, ebből lehetett volna szerintem egy forradalmat szítani.
Nem, mi ott ráadásul tök normális emberek voltunk, szóval csak egymásra néztünk, hogy ja, oké, hogy ez így működik.
De érvényesíteni kell az érdekeidet, Timi. Hát farkas törvények uralkodnak
azon. De most mit tudok csinálni?
Egészségügyben.
Most pont ez az, hogy nem jó, hogy egy ilyen irányba megy el, hogy akkor egy értelmiségi, meg egy tényleg csomó időt ledolgozott, nyugdíjas ember, érted, most mi sem akartunk ilyen irányba elvenni nyilván.
Szervez csapatot, mondd el a taktikát, jó, ti jobbról közelítetek, ti balról, bekerítjük, aztán felállsz az asztal tetejére, amikor megkérdezik majd igen, hogy akkor ki intézte a verekedést, akkor felállsz az asztal tetejére, és azt mondod, én vagyok Spartacus, akkor felállt volna a melletted lévő néni is, én vagyok Spartacus.
És egy amikor kijön, tudod, ilyen béna karral, mert éppen akkor vettek tőle vért, és így rátámadunk.
Így van, így van. Na, és szerintem esetleg ez a forradalom segített volna egy kicsit.
Hát nem, lehet. Mondjuk... Lehet mi kezeltük rosszul a szituációt igazán.
Szerintem ti követettek el a hibát, ez teljesen egyértelmű. Nem, egyébként szerintem, hogyha ilyen feszültség van az emberekben, és ezt valahogyan kezelni akarod, mert ezt azért látjuk, hogy ez gyakorta megtörténik manapság, hogyha ezt komolyan fordítjuk a szót egy kicsit, akkor erre igazából két megoldás van, így politikailag úgymond. Tehát vagy megtiltod a végkimenetelt, és azt mondod, hogy jó, akkor mostantól, nyilván megvan tiltva eddig is, de hogy mondjuk azt mondod, hogy jó, mostantól kezdve, akkor hivatalos személynek minősül az orvos, és hogyha bántod, akkor ez is ez van. Úgy is egyébként, hogy simán lesz, hogy az orvos volt a hunyó a dologban. A másik pedig az, hogy megelőzöd, nyilván ez utóbbi a nehezebb, a prevenció része. Ez ugyanaz, mint a tüneti kezelés egy betegségnél, hogy vagy tüneti kezelést alkalmazol, vagy megszünteted a kiváltó okot. És nyilván a kiváltó ok pedig nehezen megszüntethető. Alapból a formális helyzetek, a bürokrácia, az időpontfoglalás, alapból egy feszült helyzet. Nem kapsz időpontot, nem tudsz normális időpontba menni, mert szabit kell kivenned a melóból, hogyha szeretnél elmenni orvoshoz, vagy bármi hasonlót elintézni, rossz körülmények között kell várnod, nyakadba omlik a vakolat, közben egy hete szarul vagy, és aztán még kiderül, hogy a kis papírt el sem vitted magaddal. Tehát nyilván ezt a fajta folytogató érzését ennek a közegnek ezt kéne valahogyan oldani. És ez nyilván egyen nehezebb, mint ezt más módon kezelni tünetileg adott esetben. Az viszont minden esetre nagyon tetszett, hogy Ferenc azt mondta, hogy ő még sosem találkozott ilyen fogásokkal, tehát, hogy ő már gyakran verekedett, ő is megéri a pénzét, na de amiket ez az orvos mutatott, az valami egészen.
Igen, így felmerül a kérdés, hogy ha ezekkel nem, akkor vajon milyen másik fogásokkal találkozhatott? Nagyon jó.
Igen, egyébként, valószínűleg volt már rutin. Lehet, hogy ez így kettőjük között egy ilyen örök visszatérő balhé.
Lehet, hogy ez egy lehet hosszú... és csak most lett belőle ilyen nagy ügy.
Igen, de egyébként ez egy hosszú szaga. Tehát, hogy sokadik fejezetet látjuk most, az orvos és Ferenc is direkt edzett erre a szituációra már évek óta, amit a Family Guy-ban Peter és az óriás csirka, akivel bármikor találkoznak, mindig összeverekednek, és perceken keresztül verekszenek. Tehát bármikor feltűhetnek egymás életében, és akkor ott kőkövön nem marad.
És egyébként az asszisztens, az ilyen beépített ember, akinek megvan mondva, hogy egy kicsit szítsa ezt a feszültséget, hogy roncsa el direkt az időpontot, hogy legyen valami veszekedni.
Nem véletlenül kondizik a doktor úr már egy legalább két hónapja, hogy az asszisztens valószínűleg beépített, igen. És Ferenc ennyi úgy félbe megy egy fogorvoshoz, még az orvos rettegve száll buszra. Tehát, hogy mindketten kicsit tartanak a másiktól.
És nem tudhatják, hogy melyik nap találkoznak egymással.
De egyszer, ha eljön a leszámolás ideje, akkor ott kőkövön nem marad. Amúgy miért nem avatkozott közben az asszisztens, tényleg, ha már így felhoztad? Mondjuk nem tudjuk, hogy férfi vagy nő volt. Mondjuk nyilván nőként kettő írtózatosan fröcsögő nyállal egymással ordibáló férfi embert, akik elkezdenek verekedni szétválasztani, nyilván nem egy egyszerű dolog.
Hát ez az, hogy én nekem is ez jutott eszembe, meg amúgy nem szól a sztori arról, hogy valójában próbált-e közbeavatkozni, vagy nem.
Vagy tapsolt oldalt, és fogadásokat kötött a többi doktorantusszal. Jöttek a sotéről.
És birkózás.
Igen, igen, azt mondom, most egy tízest a Ferire. Most jobban áll. Nem, most átforgatta 15 a doktor úrra.
Hát igen, én nem tudom, hogy nőként valószínűleg, hát a testemmel biztos, hogy nem állnék oda közéjük.
De máséval, azzal simán.
Más simán oda küldenék.
Bárkit belöknél kettőjük közé.
Peti, hogyha te várnál kint a váróba, berángatnál, és oda dobnálak
igen,
közéjük.
Valószínűleg egy lábsöprést alkalmaznál, amit ellestél a doktor úrtól, és kettőjük közé belöknél egy pillanat alatt. Egyébként tök érdekes az asszisztens szerepe abból a szempontból is, hogy tulajdonképpen olyan, mintha a főnöködnek kéne, vagy legalábbis olyan viszonyban vagytok kicsit, mint a főnöködnek kéne megmondani, hogy na, ne legyél bolond, hülye gyerek, gyorsan gyere vissza ide a székedbe, üljél le szépen, és most mondd el tízszer, hogy miért nem csinálunk ilyet. Tehát egy kicsit ez ilyen, hogy a szétszedő ember szerepe az egy morális fölényből van jelen, és úgy érezheti a főnök, hogy na, te jobbnak érzed magad nálam, hogy felülírtad a döntésemet? Én most akartam megverni a páciást, és te meg azt mondtad, hogy nem szabad. Tehát, hogy ez is egy érdekes
Az, és az egyetlen ember, aki valószínűleg tudja, hogy mi volt, mi történt ott valójában, tudja a valóságot, hogy ez hogyan zajlott le, az az asszisztens. És ő meg lehet, hogy pont azért nem fog felszólalni, mert ő ugye nem akar a kollégája ellen beszélni, a felettese ellen beszélni.
Tudod, miért nem fog felszólalni az asszisztens? Miért fog a sírik hallgatni?
Miért?
Hát mert két ember van ebben az országban, akinek érdeke, hogy ez itt a részletek ne derüljenek ki, Ferenc és a fogorvos. A két ember, aki tudjuk, hogy mennyire kemény fából lett faragva, úgyhogy valószínűleg az asszisztens ezek után a sírik hallgatni fog.
lehetséges.
No de, azt kell, hogy mondjam, hogy elbeszéltük az időt, úgyhogy most ismételten reklám következik, és utána pedig az ötös fogat rovatunk jön, ami egy kicsit inspirálódik ebből a hírből, amit most megbeszéltünk, úgyhogy maradjatok velünk mindenféleképpen, ugyanis érkezik az ötös fogat rovat, hamarosan itt vagyunk ismét.